Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Szeretném, hogyha kinyitanánk a Bibliánkat, a korintusiakhoz írt első levél, első fejezeténél, és a 18. verstől fogok majd egy néhány verset felolvasni. Még amíg kikeresitek, addig szeretném elmondani, hogy köszönöm a dicsőítést, és köszönöm ezeket a dalokat, hogyha megfigyeltétek Jézusról, mint királyról, énekeltünk nagyon sokat. És kell, hogy legyen egy látásunk a megdicsőült, az Atya jobbján ülő megváltónkról. Ugye hordozza a sebeit ott a mennyben is, ezek soha nem múlnak el. Egy örök emlék lesz arról, hogy mit tett ő az emberiségért. Az ő szeretetének a végső jelei, hogy az életét is kész volt odaadni, amikor itt járt ezen a földön. De Jézus ma a dicsőségben van. És Jézus ma király. Mondjon bármit a világ erről, gondoljon bármit az emberiség ma erről. Jézus király. Megdicsőülve ott van az Atyának a jobbján, és onnan jön majd vissza erre a földre, hogy lezárja a kegyelemnek a korszakát, és ítéletet tartson mindazok fölött, akik nem hittek ő benne. Jézus király, és kell, hogy a mi tekintetünk, a mi hitünk, az folyamatosan föltekintsen erre a megdicsőült királyra. Ugye azt mondja a Filippi levél, hogy annak okáért az Isten is felmagasztalta őt, és adott neki olyan nevet, ami minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon. Mennyeieké, földieké, de még a föld alatt valóké is. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Istennek a dicsőségére. Ez az a Jézus, akihez annak idején megtértünk. Ez az a Jézus, akinek szolgálunk. Ez az a Jézus, akihez reggelente odamész és imádkozol hozzá. Vagy amikor kinyitod a Bibliádat, erről a Jézusról hallasz, olvasol. És ez a Jézus a mennyben, dicsőségben van. És Istennek egy szolgáját egyszer egy interjúban megkérdezték, hogy amikor majd a mennybe jut, amikor meghal és elköltözik erről a földről, milyen elképzelése van, hogy milyen lesz majd Jézussal találkozni? Meg fog-e lepődni majd, akkor, amikor ott lesz Jézus előtt? És tudjátok, ez az ember azt mondta, hogy nem fogok meglepődni, mert én már most ismerem őt. Nem fogok meglepődni. Személyes kapcsolatom van vele. Tudom, hogy milyen dicsőséges. Persze, valószínűleg, amikor megpillantjuk őt, az mindent el fog homályosítani. Minden emberi, földi elképzelésünket el fog homályosítani majd Jézusról, de mégis az Isten igéje által, a Szentlélek által lehet egy csodálatos, tiszta képünk Jézusról, mint a megdicsőült királyról. És amikor a mennybe jutunk, akkor persze lenyűgöz majd. De nem egy másik Jézust fogunk ott meglátni, hanem azt a Jézust, akit itt is szolgálunk ezen a földön. Amen. Azt a Jézust, akivel napi kapcsolatunk van, akihez imádkozunk, aki betölti az életünket, akiről olyan jó bizonyságot tenni, és az ő szeretetéből olyan jó őt szolgálni. És erről szeretnék ma egy kicsit beszélni nektek, hogy ha Istennek a szeretete ott van az életedben, akkor a legfőbb vágyad, hogy szolgáld őt. A legfőbb vágyad, hogy mindeneddel, az időddel, az energiáddal, az erőddel, a testeddel szolgáld őt. És majd mindjárt egy kicsit ebbe bele is megyünk, de szeretném, hogyha ennyi bevezető után talán már sikerült kinyitani a Bibliátokat, 1 Korintus első fejezet, és a 18. verstől fogom olvasni. Kérlek, álljatok fel, ugye szokásunk a szíven. Az Isten igéje méltó a mi tiszteletünkre. Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Mert meg van írva, elvesztem a bölcsek bölcsességét, és az értelmesek értelmét elvetem. Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol a világ vitázója? Nem tette-e bolondságá Isten a világ bölcsességét? Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten erőtlensége erősebb az emberek erejénél. Mert nézzétek csak a ti elhivatásotokat, testvéreim! Nem sokan vannak közöttetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Sőt, azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket. És azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek. És a semmiket, hogy semmikké tegye a valamiket, hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. Az ő munkája az, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok. Őt tette nekünk Isten bölcsességé, igazságá, megszentelődésé és megváltássá, hogy amint megvan írva, aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy a te beszéded az élő és ható, és elhat a szívnek a mélyére, és megítéli a gondolatokat és a szívnek az indulatait. És Atyám, köszönjük neked, hogy ma is ez az ige változtat bennünket. Köszönjük Isten igének az erejét, ami üdvösséget hoz, ami gyógyulást hoz, ami szabadulást hoz. Köszönjük neked, Uram, hogy leveszi a terheinket rólunk, és ad egy csodálatos kijelentést, ami drága megváltónkról, az Úr Jézus Krisztusról. És Atyánk, ennek az igének rendeljük alá ezen a mai napon is az életünket, és arra kérünk téged, hogy szólj hozzánk. Uram, elfogadjuk, hogy a te igéden keresztül szólsz az emberhez. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen. Foglaljatok helyet. A mai napon arról szeretnék beszélni nektek, hogy amikor Istennek a szeretete betölti a szívedet, amikor megtérsz, átadod az életedet az Úrnak, elkezded a keresztény életedet, akkor a legnagyobb vágy, ami a szívedben ott van, az az, hogy szolgáld őt. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, én nekem kezdettől fogva ez volt a szívemnek a vágya, amikor Istennek a szeretete betöltötte a szívemet, az egyben az emberek felé való szeretetet is jelentette. És úgy gondoltam, hogy ha engem megváltott ez az üzenet, és Jézus Krisztusban üdvösséget nyertem, akkor a legfontosabb dolog ez a világon. Az evangélistának a feladata, a világ legfontosabb feladata, hogy elvigye Isten üdvtervét a világba. Hogy más is meghallja. Hogy más is kijöjjön a bűneiből. Hogy más is megszabaduljon a függőségéből. Hogy más is találkozzon ezzel a drága Jézus Krisztussal. És mindnyájunknak úgy gondolom, hogy ez a szívünknek a vágya, hogy az Urat szolgáljuk. És talán el is kezdted. Talán volt is időszak, amikor aktívan szolgáltad az Urat. Talán már meg is értetted, hogy mi az elhívásod. Hogy Isten szólt, hogy valamire elhívott téged. És talán bátran annak idején neki is álltál. Talán még misszióba is elmentél. Vagy kiálltál emberekkel, vagy elmondtad az evangéliumot másoknak, és aztán történt valami az életedbe, hirtelen behúztad a kéziféket, vagy lenyomtad a fékpedált, és aztán nem szolgáltad az Urat. És nagyon sok oka lehet ennek. Lehet a félénkség. Nagyon sokunkat a félénkség tart vissza. A félelmek, különböző irányultságú félelmek, hogy jaj, mi lesz, hogyha leégek? Jaj, mi lesz, hogyha kudarcot vallok? Mi lesz, hogyha nevetségessé válok emberek előtt? És aztán nem tettél már bizonyságot. Aztán van, hogy valami rossz elképzelésed van a szolgálatról. Azt gondolod, hogy a szolgálat az csak a pásztoroknak van. Vagy az olyan nagy embereknek, mint mondjuk Spurgeon volt, vagy Billy Graham volt, vagy a Varga Laci volt. Vagy van. És nem tudod elhinni azt, hogy Isten téged, mezei hívőt is akar használni az ő dicsőségére. Vagy lehet, hogy a perfekcionizmusnak a csapdájába vergődsz. Hogy úgy gondolod, hogy csak akkor teszek valamit Istenért, ha az tökéletes. És nem teszel meg dolgokat, mert úgy gondolod, hogy az még nem tökéletes. Az még nem teljes. De tesó, hogyha állandóan arra vársz, hogy tökéletessé váljál, akkor soha az életben nem fogod szolgálni az Urat. Ha mindig arra vársz, hogy elég szent legyek, hogy elég bölcs legyek, hogy tökéletes legyek, akkor soha nem fogod szolgálni az Urat, mert itt a Földön ezt nem tudod elérni. Nem tudjuk elérni a tökéletességet. És szerintem a leggyakoribb, ami embereket visszatart a szolgálattól, az az, amikor alkalmatlannak érzed magadat. Amikor alkalmatlannak érzed magadat. És szeretném elmondani nektek, hogy az alkalmatlanság érzés, amikor az Isten szolgálatával van kapcsolatban, akkor teljesen helyén álló dolog. Teljesen helyén való dolog. Mert senki nem tudja az Urat szolgálni. Senki nem alkalmas az Istennek a szolgálatára önmagában. Senki nem alkalmas a saját erejéből. A saját összegyűjtött tudásából senki nem alkalmas az Urat szolgálni. Bibliában erre rengeteg példa van. Amikor Isten elhívta Mózest, mit mondott Mózes? Küldj valaki mást, én alkalmatlan vagyok. Nem tudok beszélni, se dadogó nyelvű vagyok. Hát hogy menjek én a fáraó elé? Hát mit kérsz te tőlem, Istenem? Hát nem tudod, nem ismered a korlátaimat? Hát én nem tudok beszélni. Jeremiás azt mondta, hogy de hát én fiatal vagyok még, nincsen tapasztalatom. És még lehetne sorolni Gedeont, Dávidot. És tudjátok, ez a csodálatos, hogy ez teljesen természetes, hogy alkalmatlannak érzed magadat. Mert a saját erődből nem is vagy képes rá. És itt van Istennek a bölcsessége, itt van Istennek a csodálatos munkája az életünkben, hogy ő nem az alkalmasakat használja, hanem azokat, akiket elhív, azokat teszi alkalmassá az ő munkájára. Nem az alkalmas. Ha alkalmasakat keresne Isten, akkor be kellene érnie önmagával. Ha alkalmasakat keresne Isten, akkor senki nem végezné el az ő munkáját ezen a földön. Akkor minden magának kellene elvégeznie. Nézzétek meg, hogy kiket választott ki Jézus, azt a 12-t. Hát az egyik szerencsétlenebb volt, mint a másik. Az egyikben több bűn volt, mint a másikban. Forró fejű volt az egyik, a másik tüzet kívánt a samaritánusokra, a harmadik elárulta őt, a másik megtagadta őt. Tehát emberileg nézve ez egy lehetetlen helyzet volt. De Isten mit mondott, Jézus mit mondott nekik? Hogy kövessetek engem, és én majd elvégzem. Majd én elvégzem. Majd az én munkám végbe megy bennetek, és alkalmassá váltok arra, hogy embereket halászatok. Ez mind-mind az Isten munkája az életünkben, és Isten nagyon bölcs, hogy ne ember nyerje a dicsőséget. Isten nagyon bölcs, hogy amikor valamit teszel, akkor ez egyértelmű legyen, hogy ez nem a te saját erődből volt, nem a te saját forrásaid képesítettek erre, hanem az Isten dicsősége és az Istennek a kegyelme. És ezt láthatjuk az egész Bibliában. Isten elhívja a legkisebb fiút, elhívja a legkevésbé befolyásos családból a legapróbb gyereket, és ami engem mindig megdöbbentett, hogy a Messiás vérvonalán azok az asszonyok, akik szülték az utódokat, szinte egytől egyig meddők voltak. Sára, Rebeka. Isten gyönyörűségét leli abban, amikor a lehetetlen helyzetben levő ember tudja használni. Bátorít ez téged? Bátorít ez téged, hogy Isten meddő méheken keresztül hozta be a Messiást ebbe a világba. Bátorít ez téged, hogy Isten ilyen teljesen lehetetlen helyzetekből adott hatalmas, dicsőséges szabadulást, gyógyulást, helyreállást. Bátorít ez téged, amikor azt mondod, hogy én alkalmatlan vagyok. Én nem, csinálja valaki más. Istennek biztos vannak jobb választásai. Csinálják mások. Bátorít ez ilyenkor, hogy én alkalmatlan vagyok, de Isten alkalmassá tud tenni. Körülbelül 29 éve vagyok a szolgálatban. Hirdetem Isten igéjét különböző helyeken. Gondoljátok, hogy ma alkalmasnak érzem magamat bármire? Gondoljátok, hogy feljogosít engem 29 vagy 30 év ige hirdetés? Arra, hogy bármit magamról gondoljak. Aki szokta hirdetni Isten igéjét, azt hiszem, hogy egyetérthet velem, hogy ugyanolyan remegés van a gyomrodban, amikor készülsz egy ige hirdetésre. 29 év után is. Valószínűleg 50 év után is. És teljesen rendjén van ez így. Teljesen rendjén van ez így. Mert amit végzünk szolgálatot, azt Istennek végezzük. Istennek vagyunk érte felelősek, minden egyes szóért. És azt mondja Pál apostol itt egy kicsit előtte, hogy nem emberi bölcselkedéssel hirdetjük nektek a Krisztus keresztjét, mert akkor erőtlenné válik. Az ige hirdetőknek ez a nagy felelőssége, hogy ne a saját gondolatait, ne a saját bölcselkedését ossza meg az emberekkel, hanem a keresztnek az üdvözítő üzenetét. Keresztnek az üdvözítő üzenetét. És hogyha valaki ige hirdetésre vállalkozik, akkor szeretném bátorítani, nem elbátortalanítani akartalak benneteket ezzel, inkább szeretnélek bátorítani benneteket, hogy lépjetek be a szolgálatba. De ez nem csak az ige hirdetésre vonatkozik. Bármit kaptál Istentől, bármilyen elhívást érzel a szívedbe, sokszor ez csak egy vágy, hogy valamit tegyél. Hogy valamilyen szükséget észreveszel, és úgy látod, hogy senki más nem tölti be, tedd meg. Azt mondja Saulnak Sámuel, hogy ami a kezed ügyébe kerül, azt tedd meg. Betölt a Szent Szellem, más ember leszel, és onnantól kezdve, amit látsz, azt tedd meg. Amihez erőd van, amihez lehetőséged van, tedd meg. És erre szeretnélek mindnyájatokat bátorítani, akik talán a félelmek kötelékében vagytok. Vagy a félénkségnek, én nem. Ennek a kötelékében vagytok. Amikor alkalmatlannak érzitek magatokat. Nagyon helyes. Kezd el úgy is. Lépj úgy is. Remegjen a térded, de lépj ki. Tegyél valamit Istenért. Semmit nem tenni, az rosszabb, mint ha kudarcod vallasz. Kezd el tenni, és Isten veled lesz. Kezd el tenni, és Isten alkalmassá tesz. És meg fogod látni, ahogy jönnek a győzelmek. Jönnek a kudarcok is majd, de jönnek a győzelmek. És átéled annak az örömét, hogy Isten használ engem. Átéled annak az örömét, hogy az én halandó kezemmel valamit tehettem Isten örökkévaló országáért. Hogy valami rajtam keresztül elvégeztetett az Isten országában. itt ezen a földön. És nem magadnak fogod adni a dicsőséget, mert te már tudod, hogy mennyire bízhatsz magadban. Te már tudod, hogy mennyire alkalmatlan vagy. Reformátusoknál szokták ezt mondani, hogy az Úr alkalmatlan, de elhívott szolgájaként szolgálnak. Például az úrvacsorát úgy szolgálják ki. Alkalmatlan, de elhívott. És Isten képes. Aztán egy másik dolog, amit szoktak így mondani, hogy miért nem szolgáljuk az Urat, az az, hogy hát azért a mai időben, amiben mi élünk, abban nagyon nehéz az Urat szolgálni. Ebben az elvilágiasodott világban, abban a világban, ami körbevesz bennünket. Ó, hát az első századiaknak könnyű volt, ott nem zavarta őket annyi minden. Hogyha így gondolod, hogy emiatt nehéz az Urat szolgálni, akkor szeretném elmondani neked, és most mindjárt egy kicsit megnézzük ezt az igét is, amit felolvastam, az első században sem volt könnyebb szolgálni az Urat. De még a második században sem. Meg a harmadikban sem. Meg a sötét középkorban sem. Meg akkor sem, amikor már névlegesen keresztényé vált Európa, és névlegesen keresztényé váltak azok az országok, amik itt vannak, akkor sem volt könnyű az Urat szolgálni. Mert Istennek a szolgálata az mindig szembehelyezkedés a világgal. Istennek a szolgálata az mindig szembe menetel a világnak a dolgaival. Ugye azt mondja a példabeszéd is, hogy csak a döglött hal úszik az árral. Ha a forráshoz akarsz eljutni, akkor az árral szembe kell haladnod. És keresztényként mi, akik életet kaptunk, halak vagyunk, élő halak vagyunk, nem ebből a világból vagyunk, mások vagyunk, nekünk szembe kell menni az árral. Szembe kell menni az árral, és nem csak túlélni a dolgokat, hanem győztesként élni ebben a világban, bűnfelett győztesként, az evangélium hirdetésével, és aztán gazdagon bemenni a mennybe. És ez az, amire elhív bennünket Isten. És a mai kor semmiben nem különbözik semmilyen másik kortól. Az alapvető dolgok ugyanolyanok ma is. A bűn az bűn, Krisztus vére az Krisztus vére, ugyanolyan erővel rendelkezik, mint ma is, mint akkoriban. Szellemi dolgoknak nincs múlt ideje. Nincs olyan, hogy Jézus vére elvesztette az erejét, vagy a kereszt üzenete elvesztette az erejét. 2000 év semmit nem jelent szellemi értelemben. Amikor ma hirdeted a Krisztusnak a kereszt áldozatát, abban ugyanolyan erő van, mint amikor Péter hirdette, vagy Pál hirdette. És ugyanazokat az eredményeket fogja véghez vinni, mint amit a bibliai időkben véghez vitt. És szerintem azért tűnik sokszor unalmasnak a keresztény életünk, mert nem látjuk, hogy ami ebbe a könyvben meg van írva, az a mi életünkben is történne. Mert ma nem látjuk, hogy emberek meggyógyulnak. És nem látjuk, hogy emberek megszabadulnak. És nem látjuk, hogy ilyen dicsőségesen megy előre az evangélium, és az Isten igéje hatalmat vesz egész térségek fölött. Ez így nem igaz egyébként, csak meg kell nyitni a szemünket rá. Hogy lássuk, hogy Isten ma hatalmasabban munkálkodik, mint valaha a történelemben. És több ember tér meg, és több ember gyógyul meg, több ember életében van hatással az evangélium, mint valaha az emberiség történetébe. De mégis sokszor mi ezt látjuk. És erőtlenné tesszük az Istennek a beszédét. És nem hisszük el azt, ami le van írva ebben a könyvben. Nem hisszük el, hogy Krisztus sebeiben meggyógyultunk. Nem hisszük el azt, amit Jézus mondott, hogy menjünk el és hirdessük az evangéliumot minden teremtésnek. És betegekre vetitek a kezeteket, és azok meggyógyulnak. És nem hisszük el, hogy akik hisznek, az én nevemben nyelveken szólnak. És egy csomó mindent itt szépen kiveszünk a Bibliából. És megerőtlenítjük a keresztnek az üzenetét. És megerőtlenítjük az Istennek az üzenetét. Ha újra elkezdenénk hinni benne. Gyermeki fenntartások, teológiai fenntartások nélküli hittel, akkor ugyanazokat az eredményeket fognánk látni. És akkor a gyülekezeti élet felpesdülne. Új megtérőkkel. Ugye milyen csodálatos, amikor valaki bejön a gyülekezetbe és megtér. Milyen nagy örömöt okoz ez? Egy ember. Egy emberrel kevesebb a pokolba. Egy emberrel több a mennyben. Milyen nagy örömöt okoz ez? Az első századi keresztényeket üldözték a hitükért. És képzeljetek el egy olyan világot, ahol az erőszakot istenítik, ahol a római birodalom az úr, ahol a fegyverek az úr, ahol az erőszakra épül fel minden, még a vallás is sok esetben. Vérontást okoz emberek életébe. És egy ilyen közegbe szólalt meg az evangélium. Azt mondod, a mai világ nehezebb, mint akkor volt? Én azt mondom, hogy korán sem. Korán sem. Abban a világban élet-halál kérdés volt, hogy mit mondasz, mit gondolsz Jézusról. Hogy Kyriosz Cézár, vagy Kyriosz Krisztus. Krisztus az Úr, vagy a Cézár az Úr, a császár az Úr. És abban a közegben a keresztényeket üldözték. És azt mondja Pál apostol, hogy a világ szemében az az üzenet, amit az első keresztények hirdettek, az botrányos üzenet volt. Mert egy ilyen közegbe képzeljétek el, hogy a keresztények előállnak azzal, hogy Judeában, Jeruzsálem városában egy embert keresztre feszítettek. Egy olyan korban, amikor Róma futó szalagon gyártotta a kereszteket. Egy olyan korban, amikor teljesen normális volt, hogy embereket keresztre feszítettek. És akkor megjelentek ezek a keresztények egy ilyen totál lehetetlen üzenettel. Biztos volt, emberileg biztos volt a bukás, a kudarc. Emberileg nézve, pillanatok alatt bedarálták volna őket. Szeresd az ellenségedet. Tegyél jót azzal, aki bánt téged. Hát milyen élettelen dolog ez, amikor az erőszakra épül minden. És a keresztények pedig kiálltak, és azt mondták, hogy az én Uram Krisztus, aki meghalt a kereszten. Ez volt az üzenetük. Azt mondja Pál, hogy mi a megfeszített Krisztust prédikáljuk. Baptista gyülekezetekbe, Kárpátalján, mindenhol ez van kiírva. Mi a megfeszített Krisztust prédikáljuk. És kell, hogy a mi gyülekezetünkben is a megfeszített Krisztust prédikáljuk, csak azzal is számolnunk kell, hogy a mai világban ugyanúgy bolondságnak fogják tartani. Megnéztem ezt a görög szót, mert nagyon érdekelt, mert Pál újra meg újra beszél erről a bolondságról, ebben meg a következő fejezetben. Mória, ez a görög szó rá. Annyit jelent, hogy bolondság, hogy ostobaság, hogy butaság. Hogy az a világ, amiben megszólalt az evangélium, megszólalt a Krisztus keresztjének az üzenete, ez a világ bolondságnak, hülyeségnek, ma így mondanánk, hülyeségnek tartotta. Ostobaságnak tartotta. Hát gondoljatok bele, akkor már a görög filozófia milyen magas szintet ért el? A rómaiak milyen magas szintet értek el? Az emberi gondolkodásban, az emberi bölcselkedésben. És egyszer csak jön egy szekta, jön egy embercsoport, és az életét is képes adni egy olyan üzenetért, ami számukra bolondság volt. Ostobaság. Nem ár, hogy egy megfeszített ember, milliók halnak meg. És aztán a másik közeg az a zsidóknak a közege volt. Ugye Pál, amikor vitte az evangéliumot, először mindig a zsidókhoz ment. Először mindig a zsinagógát töltötte be a keresztnek az üzenetével, meg a feltámadásnak az üzenetével. És róluk meg azt mondja az ige, hogy megütközés. Hogy ez az üzenet a zsidóknak megütközést keltett. Megnéztem ezt a szót is, mert a Károli például botrányt használ, ahhoz áll közelebb. Ez a skandallon. Skandallum. Botrány. Botránykő. Csapda, bőre csábítás. Ok a felháborodásra. Tehát a zsidó emberek számára az az üzenet, amit a keresztények hirdettek, az egy legális ok volt a felháborodásra. És hát nem véletlen volt, hogy akár a pogányvilág, akár a zsidó közösség üldözte a keresztényeket. Vagy azért, mert olyan élhetetlenek voltak, és olyan ostoba dolgokat hirdettek, amiért még nyakassan képesek meghalni is, vagy pedig azt prédikálták, hogy Krisztus az Isten, ami a zsidók számára ok volt a felháborodásra. És nem csak azt hirdett, hanem azt hirdett, hogy ti öltétek meg. Ti öltétek meg. Tehát az első században, és aztán minden században a keresztnek az üzenete, a megfeszített embernek az üzenete, az bolondság és botrány. És ha ezt szeretnéd elkerülni, akkor ne prédikáld. Ha szeretnéd elkerülni, akkor inkább élj egy ilyen langymeleg életet. De abban a pillanatban, hogy kiállsz ezzel az üzenettel, ösztűz alá kerülsz. Ösztűz alá kerülsz. Mert az embereknek ez nem fog tetszeni. És hányszor hallottuk már, hogy azt mondták ránk, hogy bolondok vagytok ti. Pálnak is mondták, hogy bolond vagy te, Pál. Sok tudomány őrültségbe vitt. De én találkoztam zsidó emberekkel is, akik megbotránkoztak, hogy ilyenről beszélünk. Tehát bolondság ezeknek az üzenet. És aztán azt mondja Pál, hogy az ige hirdetés bolondsága. Tehát ha bolond az üzenet, akkor bolond a hirdetése is. És aztán utána, és most már szeretném rövidebbre zárni egy kicsit még magunkról, hogyha beszélhetnék. A 26. versben azt mondja Pál, hogy hát nézzetek magatokra, tesók. Nézzetek magatokra. Hogy kik vagytok, hogy kiket hívott el Isten a keresztény gyülekezetbe. Nézd a szomszédodat, nézd hátra, nézd magadba, és azt mondja Pál apostol, hogy nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Sőt, azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok. Látjátok? Bolond üzenet, bolond a hirdetése, meg bolond az is, aki hirdeti. Ilyen világban élünk ma is. Bolond, mória, ostoba, szerencsétlen, életre nem való ember. A világ szemében. Hogy megszégyenítsa a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítsa az erőseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek, és a semmiket, hogy semmiké tegye a valamiket, hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt, az ő munkája az, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok, és őt tette nekünk Isten bölcsességé, igazságá, megszentelődésé, és megváltássá, hogy amint megvan írva, aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék. Itt rólunk ír az ige. Rólunk ír, hogy Isten kiválasztja az együgyűeket. Hogy Isten kiválasztja a világból a bolondokat, de nem azért, ezt többször elmondtam, nem azért választja ki a bolondokat, hogy bolondok háza legyen az egyházból, nem azért választja ki Isten a gyengéket, az elesetteket, az erőtleneket, a semmiket, hogy aztán az egyházból egy ilyen semmi helyet csináljon, egy ilyen tekintély nélküli, befolyás nélküli, a légynek sem ártó kis közösséget, egyfajta diliházat. Nem erre hív el bennünket Isten, hanem azt mondja, hogy és aztán átformál minket, és átalakít bennünket, és Krisztusban igazságát tesz bennünket, és bölcsességét tesz bennünket, és megszentelődését tesz bennünket az Isten. Hogyan válhat egy hívő ember alkalmassá? Hogyan lesz a senkiből valaki? Hogyan lesz a bölcstelenből bölcs? Hogyan lesz a bolondból olyan értelmes, aki megszégyeníti a legértelmesebbeket is? Az első századi keresztények számára ahhoz, hogy sikeres legyen a küldetésük, ez a lehetetlen küldetés, ez a Mission Impossible, ahhoz, hogy sikeres legyen ez a küldetés, gyakorlatilag semmi nem állt rendelkezésére, ami ehhez kellene. Nem volt anyagi hátterük, nem voltak épületeik, nem volt egy fő, egy központi hely számukra. Miük volt? Egy valamiük volt. Az volt nekik, ami az apostolok cselekedetei második fejezetében le van írva. A mennynek az ereje volt nekik. A mennynek az ereje volt az első századi keresztényeknek. Olvassátok el otthon majd. Apostolok cselekedetei második fejezet, amikor a pünkösd napja eljött. És mindnyájan egy akarattal együtt voltak, a mennyből eljött az atyának az ígérete. Ahogy Jézus mondta, hogy ne menjetek el Jeruzsálemből addig, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel. Ha ez a mennyei erő nem jött volna el az életükre, akkor ma nem lennénk itt. Hogyha ez a mennyei erő, a Szent Szellem nem testesült volna meg ezen a földön, nem úgy, mint Jézus, hogy egy csecsemőbe, és akkor ő volt Jézus, hanem a Szent Szellem megtestesül benned meg bennem. Te leszel az ő lakhelye, te leszel az ő temploma, és téged fog használni. A Szent Szellem megtestesül pünköstkor, és minden egyes alkalomkor, amikor valaki befogadja őt a szívébe. És ezt élték át az első keresztények. Addig nem mentek sehova, addig nem tettek semmit. Vártak, imádkoztak, valószínűleg bőjtöltek is, és várták a mennyei erőt. És amikor ez a mennyei erő eljött, akkor ez mindent fölülírt. Akkor ez mindent megváltoztatott. Alapvetően megváltoztatta az esélyeiket arra, hogy ezt a lehetetlen küldetést végrehajtsák ezen a földön is. Kimentek, és Istennek a Szent Szellemének az erejével hirdették az evangéliumot, győzték meg az embereket az üdvösségnek az üzenetéről, ezzel az erővel végeztek gyógyításokat, és nem szabad ezt se eltitkolni, az apostolok cselekedetei, a csodáknak a könyve, az apostolok cselekedetei, a Szent Szellemnek a munkáját írja le, csodálatos, dicsőséges időszakokat hozott erre a földre, és ezek a keresztények az életük árán is elvitték az evangéliumot az akkor ismert világnak a széléig. Eljutottak Illíriába, eljutottak Hispániába, eljutottak Rómába, eljutottak Észak-Afrikába, később Tamáson keresztül eljutottak Indiába, és szép lassan a kereszténység a maga szeretet üzenetével, a maga élet nélküli, a világ számára élet nélküli üzenetével eljutott a föld végső határáig, és betöltötte a földet az evangéliumnak az üzenetével. Egészen addig, éppen ma reggel olvastam, az utolsó római pogány császár, Flavius Julius volt, hogyha jól emlékszem, egyszer csak felkiáltott. Ő akarta visszaállítani a pogány kultuszt egyébként Rómába, amikor már a kereszténység nagyon elterjedt. Egyszer csak felkiáltott, és azt mondta, győztél, Galileai. Győztél, Galileai. De nem bakancsoknak, sáros bakancsoknak az erejével, meg nem fegyverek erejével. Jézus nem azt mondta a tanítványoknak, hogy menjetek el a világba, és tűzzel, vassal, karddal térítsétek meg az embereket, hajtsátok be őket a keresztvíz alá. Annak idején az ukránokat így keresztelték meg ott a Dnyeperbe, a Kressiátion végig vitték az embereket, és egyenként bemerítették őket akaratuk ellenére. Nem így működik a kereszténység. Nem így működik a kereszténység. A világnak Krisztus véres lábához kell letérdelni. Nem erővel, nem hatalommal, hanem az én szellememmel, azt mondja az Úr. És tudjátok, ehhez a páratlan, nagyon furcsa üzenethez Isten olyan embereket használ, mint mi. Olyan embereket tesz alkalmassá, mint amilyenek mi vagyunk. Miért? Azért, hogy ne dicsekedjünk, hogy mi bármit is tudnánk elérni. Ez illik az üzenethez, hogy ilyen embereket használ, mint te meg én, akik a világ szemében senkik vagyunk. akik a világ szemében bolondok vagyunk. Nekem nagyon az a szívem vágya, hogy Jézus visszajöveteléig, ami lehet, hogy már nagyon közel van, Isten tudja használni a gyülekezetünket a lélekmentésben. És egy a szívem a vezetőkkel, amikor azt mondták, hogy legyen ez az év, megváltottak, akik az elveszettekért szolgálnak, és mennek feléjük. Legyen ez az év ilyen, legyen az evangélizálás éve. De tudjátok mindig, hogy Szent Szellem ereje nélkül nem tudunk kimenni ebbe a világba. Bedarálnak bennünket egy pillanat alatt. De ha Szent Szellem ott van benned, akkor nagyobb az, aki benned van, mint az, aki ebben a világban van. Amen. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Újra meg újra meg szoktam kérni azokat, akik még nem adták át az életüket teljesen az Úrnak. Még nem szentelték oda. Nem volt egy teljes önátadás az életedben. Hogy ez lehet ez a mai nap a te napod. Hogy átadhatod az életedet ma Jézus Krisztusnak. Meghozhatod a legcsodálatosabb döntést, aminek aztán egészen fantasztikus eredményei, gyümölcsei lesznek. Hogyha úgy vagy itt, hogy most ezt szeretnéd megtenni, akkor szeretném, hogyha elmondanád velem együtt ezt az imádságot. Ez olyan, mint egy belépő az Isten országába. Mondd el magadban, mondatonként. Mennyei Atyám, megértettem az evangéliumot. Köszönöm, hogy elküldted Jézust a földre, azért, hogy meghalljon az én bűneimért is. Jézus Krisztus, a mai napon befogadlak a szívembe. Legyél Uram és megváltom. Mai naptól fogva a te tanítványod akarok lenni. Szentlélek, kérlek, jöjj és töltsd be az életemet. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Az Úr áldjon benneteket. Hogyha meghoztad ezt a döntést, elmondtad ezt az imádságot, akkor ne menj úgy el, hogy valakivel ezt ne hozd meg a gyülekezetből. Keress egy vezetőt, vagy keress egy egyszerű kedves testvért, aki mosolyog rád, és mondd el neki, hogy megtörtént az én életemben is. Amen.